Szerintem kezdjük egy imával, jó? És akkor ugye az alapszellemiségünk talán meg lesz. Drága úrunk, csak köszönjük, hogy elhoztál minket ide az üzletembe találkozóra, és kérünk téged, hogy szolgálj felénk az igéddel, kérünk téged, hogy taníts minket, bátoríts minket, építs fel minket, urunk, és csak áld meg ezt a találkozót, és áld meg az egész napunkat. Csak köszönjük neked, urunk, te drága fiad nevében. Amen. A Sanyi barátom említette volt, hogy elkezdett egy sorozatot a kapcsolatokról, és hát mielőtt elkezdte volna a sorozatot, megkérdezte a véleményemet, hogy vajon erről beszélhet-e. És így nagyjából tudom, hogy milyen témákat akar tárgyalni. Úgyhogy azokat a témákat én meghagyom neki. Most csak azért mondtam így bevezetőként, hogy ami az ő szívén van, amit Isten az ő szívére helyezett, azt mondja elő. Ugyanúgy a kapcsolatokról fogunk beszélni, ugyanúgy arról fogunk beszélni, hogy mi rombolja a kapcsolatokat, de nem specifikusan a párkapcsolatokról beszélünk, hanem úgy általában. Jó? Ida néni drága, én tudtam, hogy itt leszel, és csak ezért, tudod? Szia Istenem! Úgyhogy kapcsolatok, egy picit felvázolnám a kapcsolatok. Erről már van köztetek, aki hallott. Felvázolnám a kapcsolatoknak az anatómiáját. Mert hogy az életünkben a kapcsolatok azok egy nagyon fontos szerepet töltenek be. Hogyha megfigyeltétek, akkor minden olyan dolog, ami hozzátehet az életünkhöz, minden olyan dolog, ami gazdagíthat minket, azt csak egy kapcsolaton belül kapjuk meg. Az alapvető lelki szükségünk a szeretet utáni vágy, szeretetet csak kapcsolaton belül kaphatunk. Alapvető szükségünk a tisztelet utáni vágy, tiszteletet csak kapcsolaton belül. Megértést, megismerés csak kapcsolaton belül történhet. Minden, ami gazdagíthat, azt csak és kizárólag a kapcsolatokon belül kapjuk meg. Úgyhogy nem tudom, hogy ismeritek azt a statisztikát, hogy a sikereink 85%-a a kapcsolatunktól, tehát a sikereink 85%-ban a kapcsolatainktól függ. Nem a teljesítményünk, nem az ügyességünk, hanem a kapcsolataink. Hogyan jövünk ki másokkal, és ami nagyon fontos, hogyan jövünk ki magunkkal. Ahhoz, hogy másokkal jó ki tudjunk jönni, elsősorban magunkkal kell lenni egy jó kapcsolatunknak, mert a saját belső világunk, a saját belső értékrendünk szerint látunk mindent. És amilyennek mi saját magunkat látjuk, olyannak látjuk a környezetünket is. Úgyhogy nagyon fontos, hogy saját magunkkal jó kapcsolatban legyünk. Jézus erről beszél, amikor azt mondja, hogy szeresd a te uradat teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez az első nagy parancsolat. A második meg az, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mert hogy ez van így össze, addig nem tudsz másokat szeretni, amíg magaddal nem vagy jó kapcsolatban. Úgyhogy nagyon fontos az életünkben a kapcsolatok. És hogyha igaz ez az adat, hogy a sikereink, az eredményességünk, és itt most ne arra, tehát ne a világi értelemben vett sikerre gondoljatok, hogy gazdag vagyok, hogy elismert vagyok, hogy a tévében szereplek, hogy mit tudom én, rajongóim vannak. Ehhez mostanában igen, elég megfogni egy-két követ, hogy a tévébe szerepeljek. De hogy a sikert mi a Sanyival úgy definiáljuk, hogy az a sikeres élet, ahol jó felkelni és ahol jó lefeküdni. Hogyha megnézed, hiába van egy csomó a világi értékek szerint sikeres ember, az életük nyomorult. Hogyha megnézed a idézőjelbe téve sikeres embereket, rengeteg olyan öngyilkos volt, aki a sikere csúcsán lett öngyilkos. Miért? Azért, mert ott vannak bennünk a lelki szükségek, ott van bennünk egy üresség, ott van egy vágy, és azt hiszem, hogy akkor fog ez megelégülni, hogyha feljutok a hegy tetejére. És amikor ott vagyok a hegy tetején, és érzem ugyanúgy ezt az ürességet, akkor csalódok. Akkor csalódok, és nincs más hátra, mint ez a folyamat, alkoholizmus, kábítószer. Nézzétek meg a sztárokat, a többsége alkoholista vagy kábítószeres, és egy idő után öngyilkos lesz. Tessék? Vagy. Ja, az minden sem. Ja. Úgyhogy én nem a világi értelemben beszélek a sikerről, de ha igaz az, hogy a sikeres életnek az egyik alapfeltétele az, hogy jó kapcsolataink legyenek, akkor érdemes megvizsgálni azokat az elemeket, amik rombolják ezeket a kapcsolatokat, amik egyszerűen megölik a kapcsolatainkat. És akkor ennyit bevezetőként. És nézzük meg. Ma a világban a legtöbb társadalmi rendben nem preferálják a tartós, önzetlen jó kapcsolatokat. Többnyire a világban a kapcsolatok kizsákmányoló kapcsolatok. Ami azt jelenti, hogy az egyik kapcsolatban kizsákmányollak téged, kiszipolyozlak, elveszek tőled mindent, ugyanakkor egy másik kapcsolatban meg te vagy az, aki a másikat kiszipolyozik. Úgyhogy az emberek a kapcsolataikon belül kiszipolyozzák egymást. Erről szól általában a kapcsolat. De ez senkinek sem jó. Ez senkit sem elégít meg, és hihetetlenül rombolja a kapcsolatokat. Úgyhogy sajnos ez annak köszönhető, hogy a hagyományos értékrend az kikerült az emberek gondolkodásából. Kikerült egy-két fogalom, olyan mint hogy igazság, kikerült egy-két érték, olyan, hogy erkölcs például az emberek fogalmi rendszeréből. Ugye, ha valakit ma megkérdezel, hogy mi az igazság, akkor körülbelül ilyen válaszokat kapsz. Nincs igazság. Attól függ, hogy honnan nézem. Minden relatív, ugye? Körülbelül ilyen válaszokat kapsz. Miközben ott a valóság, és ott az igazság. Rendíthetetlenül és mozdíthatatlanul ott az igazság. De az emberek nem hisznek az igazságba. Hogyha nincs igazság, és egy kicsit kapcsolódik a tegnapi órához, hogyha nincs igazság, akkor nem kaphatsz a kérdéseidre valódi válaszokat. Akkor csak jó ötleteket kaphatsz. Neked az az ötletet, hogy evolúció, neked az az ötletet, hogy mit tudom én micsoda, nekem az az ötletem, hogy Isten, tudod, csak jó ötletek vannak, mert nincs igazság. Nincs igazság. Attól függ, hogy honnan nézik. A te szemszögedből, az evolúció tiédből, a mit tudom én micsoda, az enyémből, meg Isten. És akkor tudod, aki szimpatikus, amellé csatlakozom, és hiszek ebben. Aztán, hogyha jön egy erősebb, karizmatikú ember, akkor ahhoz csatlakozom, és abban fogok hinni. És a világ így él, mint a szél ide-oda sodródik. Efézus 2-ben beszél erről Pál, hogy ne legyetek olyanok, mint a gyerekek, hogy mint a szél ide-oda csapkodja. Ezt föl is olvassuk, ezt a verset. Biztosan biztos, mert ez sokkal pontosabb, mint ez. Így van.
Igazság nincs.
Nincs igazság.
Az igaz, ami neked a tiéd, nekem az enyém.
Ja, de tudod, az az egészben a röhely, amiről tegnap beszéltünk az órán, hogy az emberek nem is nézik át ezt, tehát nem gondolják át, nem vonatkoztatják ezt saját magukra. Egyszerűen csak elhiszik. Az oktatási rendszer többnyire a fejlett társadalmakban, itt van azt mondja, és világosítsa meg lelki szemeiteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlen nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután lehet, hogy nem ez az a rész, amit én keresek, de ez is egy nagyon jó rész, mert itt arról beszél, hogy feljebb van minden, itt van, bocsánat, egyet, 4.13, lehet a 11-től. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, hogy pásztorokul, tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia ismeretének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykolódnak és sodródnak az emberek családságától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazság, stb. Tehát gyakorlatilag ez a A világ így él. Ide-oda sodródik. Itt hal valami jó dolgot, oda csapódik. Ott hal valami jó dolgot, oda csapódik. De mindeközben ott az igazság, és van igazság. Ugyanez a helyzet az erkölcsel. És ezek kapcsolatromboló tényezők is. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nincs igazság, akkor egy kapcsolatban nincs egy alapom, amin el tudok indulni. Nincs egy alapom, amire rá tudom helyezni az egész kapcsolatot. És erről majd fogunk még az alapról beszélni. És ugyanígy az erkölcs. Ma a világban úgy, mint abszolút erkölcs, az teljes mértékben megszűnt. Teljes mértékben megszűnt. Schaefer azt mondja, hogy az erkölcsöt felcserélte a statisztikai etika. A statisztikai etika az azt jelenti, hogy azt tartjuk erkölcsösnek, amit a többség annak tart. Hogyha megnézzük, nem is olyan nagyon régen, pár ezer évvel ezelőtt, Isten elpusztította Szodomát és Gomorát azért, mert ott egy kicsikét túlburjánzott a homoszexualitás. Ma házasságot köthetnek egymással, egyneműek, gyereket fogadhatnak örökbe, tudod. És kezd sikké válni, pontosan. Mindeközben, és ezt szeretném érzékelteni, mindeközben ott van Isten abszolút erkölcsi tanítása, hogy ez halálos bűn az ő értékrendje szerint. Nem olyan nagyon régen, talán 2 éve bírósági eljárásban elítéltek egy papot, mert egyszerűen csak a Biblia tanítását prédikálta. És a Biblia tanítása szerint, aki férfivel hál úgy, mint nővel, azt meg kell kövezni. Mind a kettőt meg kell kövezni. Pont. Itt a történet vége. Isten így gondolkodik. És ez, azt mondhatnánk, hogy ez az Ószövetség, de ha elolvasod Róma első fejezetét, ott világosan beszél arról, hogy nem csak azok követnek el halálos bűnt, akik ilyeneket cselekszenek, hanem azok is, akik egyetértenek vele. Jó, világos. Jó, nyilván ennek megvan a maga egyház történelmi. Tehát amikor kitalálták azt, hogy a papoknak cölibátusban kell élniük, tehát nem házasodhatnak, ezzel kinyitották a palackot, és kijött belőle egy rossz szellem. Egyszerűen ez egy beteg szem, és semmi nem igazolja ezt. Tegnap a Sanyit helyettesítettem az órán, és ott fölvázoltam az embernek a természeti állapotát, hogy mi az ember természeti állapota. Beteg a feje, család a szíve, a lelke a porhoz tapad, és hiány van Isten dicsőségének. Ez a természeti állapot. Most ebből kiindulva mit akarsz? Ha nincs meg benned Krisztus, ha nincs ott a szellem, aki kordában tud tartani, idézőjelben, mert hát ugye szabad akaratod van, de csak tudja feléd kommunikálni az igazságot. Mit akarsz? Ha nincs ott Isten hatalma, aki meg tud tartani, mert nem mi vagyunk erősek, meg nem mi vagyunk ügyesek, mert én megtértem, és most már ilyen akaraterőm van. Nem. Isten tart meg. Az ő hatalmas megtartó ereje, ezt mondja Pál, az ő hatalmas megtartó ereje. Ő tart meg minket. Ő tart itt a gyülekezetben, ő tart meg hűségben. Ez az ő munkája, nekem el semmi közöm nincs. Az én fejem ugyanúgy beteg, az én szívem ugyanúgy család. Ez a természeti állapotunk. Úgyhogy ebből kiindulva mit várunk? És hogyha már itt kapcsolatoknál tartunk, ez egyik alapvető probléma a kapcsolatoknál. Minden embernek vannak alapvető lelki szükségletei. Ezt fontos tudni. Szerintem most annyi erre már tanított, biztos. A fontosság utáni vágy, biztonság utáni vágy, a állandóság utáni vágy, cél és értelem utáni vágy. Ezek ilyen alapvető szükségek. Hogyha ezek nincsenek betöltve, ha ezek nincsenek kielégítve, megelégítve, a magyarban nincs ez a szó, hogy megelégítve, de mégis egy jó szó erre, mert nem kielégíted, hanem betöltöd, megelégíted ezt a szükséget. Ha ez nincs betöltve, akkor egy állandó űrrel a lelkünkbe vagyunk kénytelenek élni. Na most a dolog pikantériáját az adja, hogy ezeket a szükségeket Csak és kizárólag Isten tudja betölteni. Senki más. Csak Isten tudja betölteni. De mivel a világ istentelenné vált, mivel az emberek elfordultak Istentől, ezért próbálják saját maguk betölteni ezt az űrt. Próbálják a munkával betölteni ezt az űrt, próbálják kapcsolatokkal betölteni ezt az űrt, próbálják pénzzel, sikerrel, elismertséggel betölteni ezt az űrt, különböző bármivel próbálják ezt az űrt betölteni. És csak azt tapasztalják, kitűznek maguk elé egy célt, hogy akkor leszek én egy nyugodt, békés, és akkor lesz egy ilyen szuper életem, hogyha az és az és az meg lesz az életemben. És ahogy azt az előbb is mondottam volt, eljutok oda, megvan az életemben, és azt látom, hogy az űr az nem múlt el. Hogy ugyanúgy ott tátong egy hatalmas nagy űr. Most az egyik legnagyobb kapcsolat romboló... De lesz, mert aztán állítok magamnak új célokat. Azt mondja a Biblia, hogy mint a sír és a halál meg nem elégszik, úgy az embernek a szeme meg nem elégszik. Tehát mindig folyamatosan keres valamit, amivel betölthetné ezt az űrt. Most ez egy kapcsolaton belül azért veszélyes, mert képzeljétek el, ott van két ember, akinek szeretetészsége van, aki vágyik a biztonságra, aki vágyik a fontosságra, és bemennek ketten egy kapcsolatba. És mind a ketten a másikat tekintik eszköznek, hogy majd ő az, aki betölti ezeket a vágyaimat, ezeket a szükségeimet. Szeressél, szolgálj felém, töltsd be. A válások egy igen jelentős része emiatt történik. Olyan terheket pakolnak egymás vállára, elvárás szinten, amiknek nem tudnak megfelelni. Egy idő után csak azt látja az ember, hogy ezt is, és ezt is várják tőlem, meg ezt is várják tőlem, meg ezt is, és egyszerűen képtelen vagyok megadni, képtelen vagyok. Úgyhogy egy idő után bedobják a törül között. Game over. Vége a kapcsolatnak. Egymást próbálják, Pastor Brian erről úgy tanított, két kullancs kutya nélkül. Ez egy nagyon jó illusztráció. Két kullancs kutya nélkül. Próbálják szívni a vér, de nincs mit. Nincs miből. Egyszerűen, ha nem úgy megyünk bele egy kapcsolatba, hogy be vagyunk töltekezve, hogy a szükségeink megvannak elégítve, akkor egymástól fogjuk várni azt, hogy, és ez meg lehetetlen. Te nem tudsz, és a feleségem se tud, és senki nem tud nekem olyan szeretetet adni, amire a teremtésemtől fogva, a teremtésem sajátosságából adódóan vágyódom. Mert te is, én is, mindnyájan Isten szeretetére lettünk teremtve. Semmi másért nem lettünk megteremtve, csak azért, hogy Isten szeretete megdicsőülhessen. Azért, hogy 1 János 4:8-ban azt mondja, hogy ő maga a szeretet. De ha ez a szeretet nem látszik, ha ez a szeretetet hol tudsz adni és hol tudsz kapni? Egy kapcsolatban, nem? Hát kapcsolatunk, mit ér az, hogyha én iszonyatosan szeretem a feleségemet, de soha életben nem találkozom vele. Soha életben nem beszélek vele, nincs vele kapcsolatom. Hát mit profitál ő az én szeretetemből? Tudod, mert vannak ilyen emberek, akik így sztárokba beleszerelmesednek. Szerelmesek a Madonnába. Nem nevetséges? Hát nevetséges. Hát kapcsolaton kívül semmi jelentőség a szeretetnek, nincs. Az csak akkor ér valamit, ha van egy kapcsolat. Úgyhogy Isten megteremtett minket erre a kapcsolatra, hogy szerethessen. És az minden emberben benne van ez a vágy. Ez a szeretet utáni vágyunk, az nem más, mint a teremtőnk utáni vágy. És hogyha meg vagy térve, meg vagy váltva, vagy ha nem vagy megtérve, és nem vagy megváltva, mindenféleképpen meg vagy, mert Jézus meghalt mindenkinek a bűnéért, úgyhogy a váltságdíjat kifizette, csak még nem lehet, hogy nem fogadtad el. De akár meg vagy térve, akár nem, erre a szeretetre vágysz. Mindenképpen erre a szeretetre vágysz. Azaz a teremtőnkre vágyunk. Erre lettünk teremtve. Úgyhogy ezt a fajta szeretetet senki nem tudja megadni. Ezt csak Isten tudja megadni. Úgyhogy a keresztény házasságok általában azért tartósabbak, mint a világi házasságok. Hát egyrészt, mert megfelelő erkölcsi alapon állnak, tehát nem dobtuk el az erkölcsöt, és nem csináltunk belőle statisztikai etikát. Másrészt meg nem kell egymást kiszipolyozni, nem kell kiszívni a másiknak a vérét, mert úgy mehetek be a kapcsolatba, hogy egy teljes, egész ember vagyok, be vagyok töltekezve. Oda megyek Istenhez, elfogadom Istennek a mérhetetlen szeretetét, elfogadom azt, amivel felépít, amivel bátorít, amit kommunikál felém, elmondja, hogy ki vagyok, azt mondja, hogy te szent vagy, szeplőtelen vagy, szeretett vagy, szép vagy én mátkám, semmi hibád nincsen énekek énekében. Isten elmondja, hogy ki vagyok, én felépülök ebben, és ezzel a gazdagsággal tudok belemenni a kapcsolatba. És akkor már nem az van, hogy azt várom, hogy mit kaphatok a másiktól, hanem egyszerűen megfordul a kocka, és azzá válik, hogy én mit adhatok. Hát nagyon nagy különbség van a két kapcsolati forma között, hogy elveszek mindent a magam számára, vagy a másikat tekintem fontosabbnak, és a másik az érdekeit nézem. Azt mondja Efézus 5:25, hogy ti férfiak úgy szeressétek a feleségeteket, mint Krisztus szerette az egyházat és az életét adta érte. És amikor először olvastam ezt a verset még egy fiatal hívő koromban, azt mondtam, hogy nem vagy normális, ha majd rituális öngyilkosságot követek el a feleségemért. Hát, és akkor még ráadásul nem is voltam nős. Úgyhogy nem, itt arról van szó, hogy meghalok önmagamnak, hogy nem saját magamnak élek, hanem annyira tudok szeretni, mert betöltekeztem Isten szeretetével, hogy aztán már adni tudok. Akkor már nem én vagyok a legfontosabb a kapcsolatban, akkor már a másik a legfontosabb. És tudod, hogyha mind a két fél így megy bele a kapcsolatba, akkor az egy tartós, az egy jó kapcsolat. Akkor ott nincs nyomás, akkor ott nincs, nem tudok megfelelni, akkor ott nincs az a feszültség, hanem ott szeretet van, kiegyensúlyozottság van, törődés van, a másik emberre való odafigyelés van. Úgyhogy az egyik probléma az ez tud lenni. Aztán ebben most jó belementünk, igazándiból nem itt akartam kezdeni, de nem baj. Föl akartam vázolni egy kicsikét a kapcsolatoknak az anatómiáját. Beszéltünk már erről? Nem? Négy fontos eleme van minden kapcsolatnak. Bármilyen kapcsolatról beszélünk, legyen az szerelmi, házastársi kapcsolat, baráti kapcsolat, munkatársi kapcsolat, szülő-gyermek, bármilyen kapcsolat. Négy alapilléren áll. Az egyik a tisztelet, a másik a szeretet, a harmadik a bizalom, a negyedik meg a megértés és megismerés. Ez a négy elem. Most ha ezekből az elemekből, ha egy hiányzik, akkor már nagyon inog a kapcsolat. Ha kettő hiányzik, akkor össze is dőlt a kapcsolat. A kapcsolatnak nem találom meg a megfelelő szót. Nem a minősége, nem a miensége, hanem a... hogy milyen a kapcsolat jellege, ezt a szót nem találtam, hogy jelleg. Itt van, megvan, köszönöm uram, nem hagytál el. A kapcsolat jellege határozza meg, hogy ezek az elemek milyen mértékben legyenek jelen egy kapcsolatban. Ugye egy szerelmi kapcsolatban a szeretet az, ami elsősorban domináns a kapcsolatban, aztán a tisztelet, a bizalom. Egy üzleti kapcsolatban, ugye ott meg a bizalom az, ami elsősorban domináns, de ott kell lenni a tiszteletnek is, a szeretetnek is, és nyilván itt a szeretetnél meg kell említenem, hogy többfajta szeretet van. A magyar nyelv az egy eléggé ebből a szempontból. Egyébként egy nagyon gazdag nyelv, és nagyon sok mindent ki tud fejezni, de a szeretetre pont nincs megfelelő szava. Úgyhogy mindenre azt mondjuk, hogy szeretem. Szeretem a kutyámat, szeretem a tökfőzeléket, szeretem a feleségemet, szeretem Istent, és akkor most mi van? Úgy szeretem a feleségemet, mint a kutyámat? Vagy úgy szeretem Istent, mint a tökfőzeléket? Tehát hogy van ez? Különbség van szeretet és szeretet között. A Biblia többfajta szeretet között tesz különbséget. Van az agapé szeretet, az Istennek a feltétel nélküli szeretete. Aztán van a fileó szeretet, az a baráti szeretet, aztán van az érosz szeretet, ez kimondottan egy ilyen érzéki szeretet, és ez ott egyértelműen és világosan a görög nyelvben ez érzékelhető. Sajnos a magyar nyelvben nem annyira, de mindenképpen ott kell lenni mindenfajta kapcsolatban a szeretetnek. Van olyan szeretet, a görög nem jut eszembe, ez a haza szeretet. De ezzel a fajta szeretettel szeretjük a távoli ismerősünket is, és úgy általában az embertársakat is. Tisztelet. Mi a tisztelet? A tisztelet az az, amikor elismerem a másiknak az értékes voltát. Hogy elismerem, hogy ő egy értékes személy. És tudjátok, a legtöbb kapcsolat legtöbb kapcsolatból hiányzik a tisztelet. És most nem kimondottan párkapcsolatról beszélek, kapcsolatról. Csak nézzél meg egy főnök beosztott viszony kapcsolatot, vagy nézd meg ma mondjuk egy kamasz szülő kapcsolatot, nézd meg a politikát. Igen. Például az eladó-vevő kapcsolat. A tisztelet az hiányzik általában a kapcsolatokból, pedig a kapcsolatnak az alapja a tisztelet. Minden egyes kapcsolatot a tiszteleten tudjuk felépíteni. Minden ember vágyik a tiszteletre. Minden ember. Minden ember vágyik arra, hogy elismerjék az ő értékes voltát. Úgyhogy amíg ez nincs meg, addig hiányzik valami a kapcsolatból. Viszont ez nagyon érdekes dolog, hogy tiszteletet csak úgy tudsz kapni, hogyha megadod másoknak is a tiszteletet. Tehát a tiszteletet azt nem tudod kikövetelni magadnak, a tiszteletet nem tudod, már pedig engem tisztelned kell, mint ahogy sok vezető ezt próbálja megtenni, vagy sok szülő próbálja ezt megtenni, hogy neked kutya kötelességet tisztelned, de én vagyok az apád, hát hogy gondol? Ez így nem fog menni. Nem. A tiszteletet azt csak úgy tudod idézőjelbe téve kiérdemelni, hogyha te is tisztelsz másokat. Hogyha te is megadod a kellő tiszteletet másoknak. Hogyha a kapcsolataid alapja a tisztelet. És Isten nagyon komolyan veszi a tiszteletet, mert hogy ez egy... itt beszéljünk már Istenről is, ne csak a saját gondolataim. A tisztelet. Atya fiú szeretettel egymás irány gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Ez Róma 12:10. A tiszteletadásban egymást megelőzők legyenek. Ez az alap. Ez az alap. Ebből kell kiindulni. Aztán a következő a bizalom. És gondoljatok egy kapcsolatra úgy, mint egy házra. Hogy építkezünk. Fölépítünk egy házat. Milyen elemei vannak egy háznak? A főbb elemei. Van az alap, aztán vannak a falak, van a tető, van az ablak, és a bizalom az ablak. A bizalom egy kapcsolatban az, mint a házon az ablak. Ott jön be a fény, ott jön be a tisztaság, ott jön be a világosság, a kapcsolat, ott van az ablak, az átlátható, egy kapcsolaton belül a bizalom az egy átláthatóságról beszél, úgyhogy a bizalom nagyon fontos. És mint ahogy a házban az ablak a legtörékenyebb, elem, ugye a kapcsolatban is a bizalom a legtörékenyebb elem. Nagyon könnyen vissza lehet élni a bizalommal, és én emlékszem, hogy nem olyan nagyon régen erről beszéltem lent még az ABT teremben, úgyhogy ezt most nem részletezem, de a bizalommal való visszaélés az egyik legsúlyosabban romboló kapcsolat, tehát a kapcsolat romboló tényező. A bizalommal való visszaélés. Én megbízom benned, A bizalom az arról szól, hogy bizonyos területeket kiengedek a kezemből, kiengedem az irányításom alól. Rábízom a másik személyre, átadom neki. Már nincs fölötte irányítási jogom, viszont befolyásolja az életemet. Egy párkapcsolatban nézd meg, megbízol a feleségedben, megbízol a férjedben, ott egy csomó dolog múlik a másikon, ami befolyásolja az életedet. Úgyhogy kiengedek a kezemből területeket, rábízom, és ő ezzel visszaél. Hihetetlen módon rombolja a kapcsolat. Megcsalás. Bizalom egyik hihetetlen romboló tényezője. Megcsalás. Megbízom benned minden területen, és akkor csak kiderül, hogy megcsalt, hogy van valaki-e. Tudod, ez olyan szinten rombolja a kapcsolatot, olyan szinten visszaél a bizalommal, ami egyszerűen döbbenetes. Bizalommal való visszaélés. Aztán a szeretet, itt is egy-két verset hagyd mondjak nektek. 1 Péter 1.22 azt mondja, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képutatás nélkül való atyafiú szeretetre tisztítván meg a szellem által, egymást tiszta szívből buzgón szeresétek. Tehát a lelketeket az atyafiú szeretetre tisztítsátok meg. Magyarán mondva, alapcél legyen az életünkben, hogy a kapcsolatainkat, az atyafiú szeretet, tehát egymás iránt való szeretet az, ami vezérelje. És azt mondja, hogy egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Ez csak akkor megy, ha én már be vagyok töltekezve szeretettel. Magamtól nem tudok szeretni. Egyszerűen képtelen vagyok rá. Magamtól csak, szerbusz Meki bácsi! Magamtól csak önző módon tudok szeretni. Szeretlek, mert van, azt hiszem, háromfajta szeretet van. A szeretlek, mert az azt mondja, hogy szeretlek, mert ilyen vagy, meg olyan vagy. Aha. Igen. Hát ezzel, ez kicsoda? Ez a gyökösi. Ezzel nem teljesen értenék egyet, de igen. Így szeretnek általában az emberek. Szeretlek, mert szép vagy, például. Szeretlek, mert szép vagy. Ez egy jófajta szeretet, nem? És mi van akkor, hogyha már nem vagy szép? Akkor mi van? Szülsz kettőt, elhízol, általában ez előfordul. És mit tudom én, fölszesz magadra 25 kilót, és akkor már nem vagy szép, és akkor már nem szeretlek? Akkor hogy van? Most akkor a szeretetem kilóra megy, vagy mi? Aztán van a másik fajta szeretet, ami nem mert, hanem, hogy írja a gyökösi? De azzal nem... Tehát, szeretlek, ha. Igen. Szeretlek, ha te is szeretsz engem. Szeretlek, ha megteszed azt, amit én akarok. Szeretlek, ha, és ott van. És van egy harmadik fajta szeretlek, az, ami a tulajdonképpen a pozíció, szeretlek, mert ügyes vagy, de ez nem a mert. Mindegy, több fajta emberi szeretet van, de ez mind kötődik valamihez, ami, hogyha elmúlik, akkor elmúlik a szeretet is. A feltétel nélküli szeretet, az agapé szeretet, az csak Istennél van. És én úgy tudok feltétel nélkül szeretni, hogy hagyom, hogy Isten szeressen téged rajtam keresztül. Egyszerűen csak hagyom, hogy én egy csatorna vagyok, és az Isten szeretete átáramlik rajtam keresztül, és úgy szeretlek téged. És szeretlek, mert szeretlek. Ez a pont szeretet. Szeretlek, mert pont. Nincs oka, hogy miért. Szeretlek, mert pont. Szeretlek. Ez a szeretetem oka az, hogy szeretlek. Nincs más oka. Csak az, hogy a szeretet értékét az adja meg, hogy a szabad akarati döntésünkön múlik. Tehát a valódi szeretet az nem egy ilyen érzelmi feltolulás. Amikor egy ilyen emocionális szeretetről beszélünk, az nem más, mint egy ilyen valamire egy érzelmi reakció. Meglátsz egy kis gyereket, és akkor így ilyen, tudod, így feltolul benned egy csomó ilyen jó érzés, hogy milyen aranyos, milyen édes, és egyből azt mondod, hogy szeretem. Vagy egy másik példa, dög meleg van, iszonyatosan meleged van, beülsz egy cukiba, rendelsz egy nagy fagyikelyhet, szépen, kellemesen elkanalazod, és amilyen érzést azt kivált belőled ez a kellemes dolog, hogy egy jó fagyit melegben eszel, azt fogod mondani, hogy szeretem a fagyit. De nem? Tehát azt, szeretem a fagyit, és tudod, és ez egy érzelmi válasz egy bizonyos dologra, nem ez a valódi szeretet. A valódi szeretet az, amiről te beszélsz, hogy eldöntöm, hogy szeretem. Eldöntöm. Hozok egy olyan döntést, hogy én holnaptól kezdve, vagy mától kezdve egy olyan ember vagyok, aki szeretni fogja az embertársait. Eldöntöm. Miért fogom szeretni? Mert szeretni fogom. Nincs miért. Nincs azért, mert magas, vagy alacsony, kövér, vagy sovány, szép, ügyes, erős, stb. Szeretni fogom. Miért? Mert szeretni fogom. Pont. És mi mondhatjuk azt is, és még nem vagyunk törvénykezők akkor, hogyha szeretni fogom, mert Isten azt mondta, hogy szeressem az embertársaimat. Mert ő is feltétel nélkül szeret, akkor ez a 1 János 3.16 mondja, hogy abból ismerszik meg a szeretet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is kötelesek vagyunk az életünket adni a másikért. És itt nem arról van szó, hogy ki kell nyírnom magamat, hanem amikor a Biblia arról beszél, hogy az életedet add a másikért, akkor ez az önmagunknak való meghalásról beszél. Hogy nem én vagyok az első számú érdek, hanem a másik. Filippi 2 beszél erről, olvassuk fel. Nem, teljes mértékben így van. Nem, ezt mi nem tudjuk létrehozni. Azért mondtam, hogy ez úgy működik, hogy én elfogadom Istennek a szeretetét. Képzeljétek el ezt úgy, mint egy pohár, meg egy kancsó víz. Van egy pohár, egy üres pohár, ez vagyok én. A kancsó víz az Isten és a szeretete. És elkezdi belém önteni a szeretetét. És csak így szép lassan kezdek megtelni ezzel. Ha elfogadom. És szép lassan kezdek megtelni ezzel a szeretettel. Aztán egyszer csak tele lesz a pohár, de tovább önt Isten a szeretetét, és az kibudjan, túlcsordul. És ez a túlcsorduló szeretet az, amivel tudom szeretni a testvéreimet. Tényleg sokszor ez ilyen döbbenet. Bejövök a gyülekezetbe, és így a fél gyülekezetet megölelném. De tényleg, nem tudom, vannak emberek, akik ezt automatikusan kiváltják benne. Meglátom pásztor Dolgos Sándort a maga kis moci termetével, és egyszerűen csak így meg kell ölelnem, mert egy olyan hihetetlen szeretetet érzek iránta, amit egyszerűen nem tudok szavakkal kifejezni. És sok ilyen ember van a gyülekezetben, hogy muszáj oda mennem, és muszáj megölelnem. Tessék? Nyilvánvalóan nem, de hála az én kegyelmetes Istenemnek, nem kell járnom, de hála neki tényleg, nem kell járnom a 4-es, 6-oson. Egyébként csak zárójelben, mennyi idő van? Segítenétek? 50. Meddig értek rá? Ha megunjátok, vagy el kell mennetek, akkor csak álljatok föl, és annyi. Én meg addig beszélek, míg egy ember itt van. Hát most már egy jó ideje el vagyok rejtve a világtól. Úgy értem, hogy nem Isten rejtett el, nem ez egyértelműen látom a kezemunkáját. Most már több mint 10 éve járok ide a gyülibe, és teljes mértékben szakítottam a világgal. Nem járok világi közeg, nem járok ilyen világi szórakozó helyekre. Nem, egyszerűen ami így a közösségem az a gyülekezet. És egy kicsit, tehát hogy így, tudod, így nem tudom valójában milyen a világ. És amikor most eltörtem a kezemet, és bevitt a szomszédom a baleseti esti ügyeletre, hát ott egy ilyen döbbenet ért. Egyszerűen csak így szembe, tényleg Ida néni, egy teljesen más világ, én csak annyira le voltam döbbenve. ott volt randalírozó, akik a bazaltkövet dobálják, ott ketten bejöttek, csak ott kólásdoboz dobáltak, és tudod, mondták rendesen. Aztán volt őrizetes kettő, akit rendőr kísért be. Az egyik egy hölgy volt, szintén félkómás állapotban, aki olyan szinten beszélt, amit hát én dolgoztam valamikor az építőiparban, még fiatal sráckoromban, de ott se hallottam ilyet. Nem bírtam a fiát. Úgyhogy döbbenet, aztán volt fegyenc két rabkísérettel, és ahogy ezek az emberek így megnyilvánultak, egyszerűen csak így lelepleződött előttem azt, hogy ez a világ, ez hozzá tartozik a valósághoz, és hogy Isten milyen hihetetlen kegyelemmel van irántam, hogy ebből kivett, és nem kell ebben élnem, hanem tényleg csak mint egy ilyen, hát tulajdonképpen az, hogy szentek vagyunk, ez pont ezt jelenti, hogy így el vagyunk választva, félre vagyunk téve Istennek, a szent ezt jelente, agios, félre vagy téve, el vagy választva. És hogy ez egy hihetetlen, döbbenetes élmény volt, ilyen nagyon megrázó élmény volt. Sokkal inkább megrendített, mint az, hogy darabokban van a csuklóm. Sokkal inkább megrendített. Egyszer döbbenet volt ezt látni. Úgyhogy visszatérve a kapcsolatokra, ott tartottunk, hogy szeretet, bizalom, és mit beszéltünk még meg? A Filippi 2-nél tartottunk. Ugye igen, hogy ne önző módon, hanem a másikat. Filippi 2-3 ezt mondja. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ha ezt valaki testből, önszántából meg tudja tenni, gratulálok. De ezt, amit itt Pál apostol mond, ezt csak úgy tudod megtenni, hogy egy jó csatorna vagy. Hogy elfogadod a szeretetet, és azzal a szeretettel szeretsz másokat, mert Róma 13 azt mondja, hogy a szeretet nem tesz rosszat a másiknak. A Róma 13:8 azt mondja, hogy senkinek ne tartozz semmivel, csak azzal, hogy szereted. Senkinek ne tartozz... Róma 13:8. Senkinek ne tartozz semmivel, csak azzal, hogy szereted. Mert a szeretet az, ami betölti a törvényt. Hogy ne lopj, ne csalj, ne ölj, azt egyetlen egy törvény foglalja magában. Szeresd fele barátodat, mint te magadat. Pont. Itt van vége a törvény. A szeretet. Nagyon fontos egy kapcsolatban. Szeretet. És mondom, nem győzöm hangsúlyozni. Nem csak szerelmi, nem csak házastársi kapcsolatban fontos a szeretet, hanem minden jellegű kapcsolatunkban. Csak nem biztos, hogy ugyanabban a mértékben. Aztán van még a kapcsolatoknak egy másik, a negyedik eleme, ez a megértés és megismerés. Gyakorlatilag minden egyes kapcsolatnak a végcélja a megismerés. Az, hogy megismerjem a másikat, hogy elmélyüljön a kapcsolat. Azáltal tud elmélyülni a kapcsolat, minél több információm van a másikról. Egyébként a szerelem az ettől izgalmas. A szerelmi állapot, amikor szerelmes vagy, amikor egy ilyen lila gőzbe úszol, az egyrészt annak köszönhető, hogy mindig új és új dolgokat fedezel fel a másikba. Ezt is észrevettem. Ez is nagyon tetszik benne. Az is nagyon tetszik. Jaj, teljesen kész. És tudod, ettől vagy egy ilyen 2 méterrel a föld fölött levegsz, mert mindig felfedezel valami új dolgot. És Istennel való kapcsolatunk egy nagyon, nagyon, nagyon ilyen szerelmi kapcsolat. Azt mondja János 17:3-ban Jézus, hogy az pedig az örök élet, hogyha megismeritek az atyát, és azt, akit elküldött, a Krisztus Jézust. Ha megismerit, ez az örök élet. Ez az itt létünknek a célja, hogy megismerjük Istent. A földi itt létünknek ez a célja, hogy megismerjük Istent. Gondolj bele, egyszer ott fogunk állni színről színre Istennel. Ott fönt leszek a mennybe, és nem szeretnék úgy felkerülni a mennybe, hogy azt mondom, hogy fiúk, bocs, valami Jézus nevű fickót keresek. Meg tudnátok mutatni, hogy ki ő? Én nem akarok így felkerülni a mennybe. Én úgy szeretnék, hogy amikor ott vagyok, akkor az Jézus. Tudjam, hogy ki ő. Ismerjem. És Pál ugyan azt mondja 1 Korintus 13-ban, hogy most még csak tükör által homályosan látunk. Nem látjuk a teljes valóságot, de hitben, amikor hitben élek, és tényleg keresem Istenről az információt, hogy ki ő valójában, és szeretném őt megismerni, és az élethelyzeteimben őt keresem, és nem a problémát, akkor egy ilyen csodálatos élményem lesz, és mi nem azok a hívők vagyunk, akik az élményeket keressük, és ez nem is igazán jó szó, hogy csodálatos élményünk lesz. Egy csodálatos felfedezésünk lesz, amikor megismerjük Istent, amikor meglátunk bizonyos helyzetekben bizonyos tulajdonságait. Az összes gond, probléma, baj azért van az életünkben, hogy azokban a szituációkban megismerjük Istennek a jellemét. Döbbenetes volt, tényleg, hadd térjek meg én egy kicsit vissza erre. Döbbenetes volt abban a helyzetben meglátni Istennek a szeretetét. Soha életemben nem voltam még kórházba. Soha életemben. Csak látogatóba. Látogatóba is csak úgy mentem, akkor szabályosan rosszul voltam. Bementem egy fél órára valakihez, és ilyen iszonyatos rossz közérzettel jöttem ki. Utálom azt a kórházszagot, nem bírom elviselni. És ezek után Isten mit csinál? Bepasszíroz egy kórházba. Tudod, hát egy olyan rossz, amikor azt mondta az orvos, hogy bent kell maradnom, mert nem csak a csuklóm tört, hanem ráestem a bordámra, és a röntgen valami vizesedést mutatott itt ki, és azt hitték, hogy megsérült valami belső szervem, és nem mertek hazaengedni. Úgyhogy amikor azt mondták, hogy bent kell maradnom, egy ilyen iszonyatos rossz érzésem volt, teljesen el voltam keseredve. És mit csinált Isten? Abban a pillanatban, ahogy bementem a kórterembe, elkezdett körülölelni a szeretetével. Olyan szinten körbevett a gondoskodásával az ápolónő, akikről ugye azt halljuk, hogy vaddisznók, meg szívtelenek, meg kegyetlenek, meg nem tudom miket hallani az ápolónők. Tessék? Én nem tudom, de én ezt halljuk. Tehát, hogyha így az emberek panaszkodnak, hogy nem törődnek, meg nem adják a gyógyszert, amit, én nem tudom, nem voltam soha kórházba. De ez lehet, hogy az Ida néni, de akkor is a köztudatban ez él. És akkor egyszer csak azt látom, hogy tudod, így hihetetlen módon kedves, törődő, és az ő törődése mögött, az ő kedvessége mögött megláttam Istennek a szeretetét. És végig, amíg ott voltam bent, rengeteg sok telefon, ez mind arról beszélt, hogy Isten most megmutatja, hogy egy ilyen helyzetben milyen szinten tud körbeölelni a szeretetével, hogy tud, és tudod, hát most ki fogtok röhögni, de az életem egyik legcsodálatosabb időszaka az a pár nap volt, amit ott kórházban eltöltöttem. Nevetséges, de hogy tényleg így volt, tényleg így volt. Isten bizonyos helyzetekben meg tudja mutatni magát, és azért vagyunk itt, hogy megismerjük őt, hogy tudjuk, hogy kicsoda. Ez a megismerés. Aztán most van vége az üzletember találkozónak. Mehetünk tovább még egy kicsit? Egy-két romboló, ugye a be nem töltött lelki szükségekről már beszéltünk, mint kapcsolatromboló, aztán hogy kisajtolni a másikból, a bizalom hiánya, arról is beszéltünk egy kicsit, beszéljünk még egy kicsit a megbocsátás hiányáról. Sanyi azt mondta, hogy egy kicsit már beszéltetek a megbocsátásról, de hagyd beszéljek erről még én is egy kicsit, mert nagyon fontos. A Biblia azt mondja, hogy bocsássunk meg egymásnak ugyanúgy, ahogy nekünk is megbocsájtott Isten. Efézus 4.32 azt mondja, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. És az a helyzet, hogy az emberek többsége nem ismeri ezt a fogalmat, hogy megbocsátás. Nem ismerjük ezt a fogalmat. Nem tudunk megbocsátani. Valaki megsértett, és rögtön egy olyan indulat van bennem, hogy valahogy vissza kell vágni, hogy ő is ugyanúgy érezze azt a fájdalmat, amit nekem okozott. Látom, nem csak én vagyok ilyen. Jó van. Üdvözöllek a klubba. Egyből visszavágunk. Pedig a megbocsátás az egyedüli olyan fegyver a kezünkben, ami el tudja venni annak az élét, hogy ott egy harag, egy keserűség kialakuljon. Mi történik? Mi ez a folyamat? Megbántottak. Meg vagyok sértve, mélységesen meg vagyok sértve, és elkezdek ezen magyarózni. Agyalok rajta, tudod. És egyre nagyobbá nő. Ahogy nagyobbá nő a keserűség bennem, annál nagyobbá nő az iránta való gyűlöletem is. Egyre jobban utálom, egyre jobban haragszom, és tudod, és aztán ahogy telnek múlnak az évek, mert hogy ezek nem gyógyulnak be, ezek a sebek a lelkünkbe, ahogy telnek múlnak az évek, egyre inkább eltorzítjuk a valóságot annak érdekébe, hogy a haragot továbbra is fent tudjuk tartani. Döbbenetes, hogy milyen hihetetlen módon gondolkodik néha az ember, vagy mondhatnám is, hogy gondolkodunk. Csak azért, hogy a haragot fent tudjuk tartani, eltorzítjuk az igazságot. Már nem is arra emlékszem, amivel megbántottál, csak egyszerűen azt tudom, hogy utálnom kell téged, haragudnom kell rád, és amikor ez egy párkapcsolatban, történetesen egy házasságban zajlik le, akkor el tudnak jutni arra a pontra, hogy egy idő után egy úgynevezett társas magányban élnek. Ami azt jelenti, hogy bár egy fedél alatt élnek, de mind a kettő olyan mély sebeket hordoz a lelkében, mert nem tudott megbocsájtani, ami tönkreteszi a kapcsolatot. Nincs közösségük, egy fedél alatt élnek, és mind a kettő a saját kis világában van. Bezárkozik a saját kis világába, megvédi magát, kerül minden konfrontációt, vagy éppen a vérmérséklettől függően nem kerüli a konfrontációt, hanem keresi a konfrontációt, de magányban él. Tom Marshall írt egy csodálatos könyvet, az a cím, hogy Kapcsolatok. Mindenkinek a szíves figyelmébe ajánlom. Amiről itt beszéltünk, annak egy jelentős része benne van ebben a könyvben. És a következőket mondja a megbocsájtásról. Megbocsájtás a szeretet legszívélyesebb oldala. A megbocsájtás kegyelemből származik, mivel az, aki megbocsájt, lemond valamiről, és ezzel együtt egyszer és mindenkorra lezártnak tekinti az ügyet. Első dolog. A megbocsájtás a szeretet legszívélyesebb oldala. Ez egy érdekes megnyilatkozás, nem? A szeretet legszívélyesebb oldala. Azt mondja, a legszívélyesebb oldala. Miért? Azt mondja, azért, mert a kegyelemből származik. A megbocsájtás a szeretetnek egy olyan megnyilvánulása, ami... Én nem is tudok erre szavakat találni. Ami annak érdekében történik, hogy a kapcsolat fent maradhasson. Ami azt jelenti, hogy én annyira szeretlek, hogy nem számít az, hogy megbántottál. Nem számít. Nem számít, hogy belemásztál a lelkemben, nem ezt nézem, hanem azt nézem, hogy szeretlek. Ezért megbocsájtok. Isten így bocsájt meg nekünk. Hányszor mászunk Isten lelkébe, őszintén? Hányszor megyünk Isten ellen? Napjában több ezerszer, de Isten mindig megbocsát. Ez a szeretetnek a legszívélyesebb oldala, az, hogy meg tudok bocsájtani a másiknak. Annyira szeretlek, a kegyelemből származik. Aztán a másik, ami nagyon érdekes ebben a megállapításban, aki megbocsájt, lemond valamiről, azaz miről mondok le, amikor megbocsájtok? Pontosan ida néni, a bosszúról, a visszavágásról, arról a helyzetről mondok le, ami a konfliktus teremtené. Ugye te megbántasz engem, én visszavágok, megbántalak, te visszavágsz, és aztán csak odáig jutunk, hogy fölkapjuk a bazaltkövet, és egymáshoz vágjuk. De a megbocsájtás ezt mind semmisé teszi. Mind semmisé teszi. Lemondok arról, hogy visszavágjak, lemondok a haragról, lemondok minden negatív érzésről, a sértődéshez való jogról, nagyon jó, mindenről lemondok, és ezzel mit csináltam? Megőriztem a szeretet hangulatot, megőriztem azt a szeretet légkört, ahol aztán könnyű újra felvenni a kapcsolatot. A következő, ami nagyon tetszik, és ez egy nagyon fontos dolog a megbocsátásban, azon túl, hogy lemond valamiről, egyszer és mindenkorra lezártnak tekinti az ügyet. Egyszer és mindenkorra lezártnak tekinti az ügyet. Vannak emberek, akik magas szintre fejlesztették azt a képességüket, hogy elraktározzák a sérelmeiket. És alkalmas pillanatban előveszik, és azt mondják, hogy de te akkor! Tudod, ha ebben tanulni akarsz, akkor figyeld a politikusokat. Kiválóan tudják ezt alkalmazni. De te akkor azt mondtad. De te akkor ezt csináltad. De egyébként egy házasságon belül ez egy hihetetlen romboló tényező tud lenni, amikor a fejedhez vágják azt, hogy valamikor tévedtél. Nagyon sokszor úgy bántunk meg valakit, hogy nem áll szándékunkban megbántani. Egyszerűen csak, tudod, a figyelmetlenség, a rossz paszban vagyok, ma egy ilyen hagyjál békén hangulatban vagyok, és akkor odajön, és akkor tudod, megbántom, de nem akarom megbántani, nem akarom megbántani. Ha itt nincs megbocsájtás, és nem felejted el, hogy valamikor is megbántottalak, akkor ez mindig előjön, és rombolja a kapcsolatot. Isten így bocsájt meg nekünk, hogy azt mondja, hogy megbocsájtok, és nem emlékszem a bűneidre. Nem emlékszem. Miért? Isten egy amnéziás öreg úr, aki elfelejti a... Nem. Nem erről van szó. Nem. Figyeljetek, tudod, miért nem emlékszik a bűneinkre? Nem. Isten minden ható, ami azt jelenti, hogy ő hozza a szabályokat. De nem csak, hogy meghozza a szabályokat, hanem teljes mértékben tartja is magát ehhez. Úgyhogy hozott egy ilyen szabályt, hogy nem fogok emlékezni a bűneidre, és aztán tartja magát ehhez. Nem szenilis, egyszerűen csak tartja magát ahhoz a szabályhoz, amit hozott. És nekünk is ezt kell csinálni, így kell megbocsájtani. Megbocsájtom a dolgot, és ad acta félre. Nem emlékszem rá. Nem azért, mert meghűültem, és nem emlékszek dolgokra, hanem egyszerűen csak azért, mert nem akarok rá emlékezni. A tudatomban ott van, tehát nem felejtettem, minden tized másodperc rögzül bennünk, azt nem lehet kitörölni, de egyszerűen nem emlékszem rá, nem foglalkozom vele, nem veszem elő, ott van, megbocsát, le van zárva. Ez egyébként van egy ilyen mondás, a magyar ember nem felejt. Megbocsájt, de nem felejt. Hát mi? Hát de milyen hozzáállás ez? A magyar ember nem felejt, tudod? A büszke Attilába felöltözött, tudod, ilyen, kivonom a kardomat, és ez a... Hogyan már? Nézzük meg a válás. A Biblia mit mond a válásról? Két esetben engedi meg a válást. Az egyik, hogyha az egyik fél megcsalja a másikat, a másik, hogyha fizikai bántalmazás éri az egyik a másik. Tehát azt mondja, jó, megveri a férjet, akkor a férje azt mondja, hogy na jó, ezt nem bírom tovább, elválok. Egyébként majd, amikor nem lesz rajtam a mikrofon, majd, ha érdekel ezzel kapcsolatban, van egy történet. Nem engem vertek, mert csak... De így jobban...
Levettem.
Még a világban volt egy ismerősöm, egy kis alacsony, kis vékony, kis teremtés, és nagyon szerette az italt. És a felesége meg egy ilyen jó nagy darab ember volt, és erősebb volt, mint a férfi. Hát ez ritka dolog, de erősebb volt. És amikor a férj részegen ment haza, akkor mindig megverte. És a férj már egy idő után ezt nagyon utálta. Ezt ne tett fel az internetre, ezt vág ki belőle. A férj egy idő után már ezt nagyon utálta. De hát fizikai fölényben volt, erőfölényben volt az asszony, úgyhogy egy az egyben nem tudták lejátszani a dolgot. Úgyhogy azt csinálta a férfi, egy idő után rájött, hogy mit kell csinálni. Éjszaka, amikor lefeküdtek, éjszaka így bemérte az asszonyt, és iszonyú nagyot besomott neki. És utána úgy csinált, mintha rosszat álmod, hogy és csapkodott, és ezt minden éjjel eljátszott. Úgyhogy nem erről az állapotról beszélek. Tényleg, ez a két dolog, amikor jogos az a válás, fizikai bántalom és a megcsalás. Minden egyébben meg a kegyelem és a megbocsájtás az, ami működik. Amiről Évike beszélt, az egyik legfontosabb dolog. A keresztény házasságok többnyire a másikom, amiért tartósabbak, mint egy világi házasság, hogy nekünk van hová fordulni a bajunkkal. Problémám van a feleségemmel? Tudod, hogyha házasságban élsz, akkor előbb-utóbb problémád lesz a feleségeddel, problémád lesz a férjeddel. Ha nincs problémád a férjeddel vagy feleségeddel, akkor nem vagy vele kapcsolatban. Ilyen egyszerű. De ha kapcsolatban vagytok, előbb-utóbb lesz probléma. A világi házasságban mi történik? Te ilyen vagy, te olyan vagy, ezt csináltad, azt csináltad. Tudod, egymásnak megmondod, hogy engem ezt bánt, ezt ilyet, ne csinálj többet, ez fáj, ez te, mert te is ezt csinálod. Tudod? És ezzel nem érünk el semmit, ezzel csak locsoljuk a tüzet olajjal. Viszont egy keresztény házasságban megtehetjük azt, hogy amikor ott van egy konfrontációs helyzet, akkor nem megyek ebbe a helyzetbe bele, hanem félrevonulok, és azt mondom, hogy Uram, itt van ez a helyzet, és nem tudok vele elbánni. Egyszerűen nem tudok vele elbánni. Tiéd ez a helyzet, odaadom, bánj el vele. És ez nagyon, ezt higgyétek el, hogy hihetetlenül működik. Hogyha hitben odaadom a dolgaimat Istennek, akkor Isten ezzel elbánik. Azt mondta, hogy vess rám minden gondot, és én gondodat viselem. Vess rám minden gondot, és gondodat viselem. Uram, micsoda ígéret. Ez az egyik. A másik, meg 1 Korintus 13. Figyeld, mit ír? Ez a szeretet himnusza. Ez így ismeri mindenki. És a szeretetről beszél. A 7. vers azt mondja, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Hogy mondod ezt, Uram? Micsoda? Olvassuk-e még egyszer? Mindent elfedez, a szeretet mindent elfedez. A szeretet minden vétket elfedez. Fölötte áll, nagyobb hatalom, nagyobb erő, mint bármi más. Mindenek fölött áll a szeretet. Mindent elfedez, mindent hisz. Hogy micsoda, hogy mindent elhisz a szeretet? Ez nem létezik. Mindent remél, és mindent eltűr. Mindent eltűr a szeretet. Tudod, ha szeretek valakit, van egy ilyen jó magyar mondás, hogy fát vághatnak a hátán, annyira békés és annyira szerető ember. Ugye ezzel szoktak így. De akkor tényleg mindent eltűrök. Ha szeretek, akkor mindent eltűrök. Akkor nem számít. Akkor nem számít. És ami ebben a csodálatos, hogy a szeretetnek, hogy milyen hihetetlen ereje van, hogy nem véletlenül a szeretet a legnagyobb energia ebben a világmindenségben, hogyha folyamatosan én valakit szeretek, folyamatosan csak szeretek valakit, az meg tudja változtatni a másiknak a jellemét, az meg tudja változtatni a másiknak az egész hozzáállását. Nem tudsz bántani akkor, azt mondja valahol az írás, hogy ne állj bosszút az ellenségeden, hanem ha éhezik, adj neki egy pohár vizet, ha szomjazik, adj neki egy pohár vizet, imádkozz érte, mert ezzel parazsat gyújtasz az ő fejére. Ami azt jelenti, hogy tudod, egy olyan légkör alakul ki, ahol nem tudlak bántani. Ha te mindig szerető vagy, ha te mindig Filippi 2:3 szerint élsz, azaz az én érdekeimet keresed, ha neked az az életed, hogy engem szolgálj, és nekem az az érdekem, hogy téged szolgáljalak, és az az életem, egy idő után egyszerűen nem tudlak bántani. Hát nem tudom beléd törölni a cipőmet, ahogy te ezt mondod. A cipőmet akkor tudom beléd törölni, amikor szembesítesz a gyengeségeimmel, amikor szembesítesz a hibáimmal, amikor szembesítesz a hústestemmel, a régi bűnös természetemmel, akkor beléd tudom törölni a lábamat, sőt, akkor beléd is akarom törölni a lábamat, mert szembesítettél azzal, akit gyűlölök. De ha mindig csak a szeretetet látom, ha mindig csak a kegyelmet látom, Isten így változtat meg minket? Hát ez nem, tehát ez Isten így változtat meg, a szeretete munkája ki bennünk azt, hogy jellemileg megváltozunk. Amikor megtérsz, akkor ott van egy vaddisznó, és aztán azt ígérte, hogy Krisztus képére változunk. Mire visszajön Jézus, addigra az ő képére változunk. Mi által? Azáltal, hogy én azt mondom, hogy most nagyon erős, és most már majdnem olyan vagyok, mint Krisztus, és nem. Egyszerűen csak az, hogy feltétel nélkül szeret, és a szeretete megváltoztat. A szeretete képes arra, hogy megváltoztasson. A szeretete az, ami átmunkálja az egész gondolkodási rendszer, az ige és az ő szeretete. Ez a két tényező, amit teljesen átformál. Megváltoztatja az életemet, és egészen másképp gondolkodom. Nem tud. Ha szeretettel közelít, próbáld ki egy, Ida néni itt az eladó-vevő viszonyról beszélt, próbáld ki egy haragos, morcos pénztárossal, vagy eladóval szemben azt, hogy kedvesen rám mosolyogsz, és nagyon lágy hangon mondasz neki valami kedvet. Egyből, bármi. Egyből kisimul, de tudod, tehát egyből... Hát igen, persze, mert tudod, ott élünk benne, és én vagyok érintett, és, de hogy ezt mindig ezt kell szem előtt tartani. És amikor elfogynak az én eszközeim, elfogy a szeretetem, elfogy a tiszteletem, elfogy minden a kapcsolatban, akkor van egy olyan forrásom, ahova mindig fordulhatok. Mindig oda mehetek Istenhez. Mindig kérhetek tőle szeretetet, mindig kérhetek tőle törődést, mindig kérhetek tőle erőt ahhoz, hogy kegyelmet, magyarán mondva. Pál apostolnak ott volt a tüske az oldalában, és azt mondta, hogy háromszor imádkoztam érte, hogy vedd el, Uram. És mit mondott neki Isten? Nem vette el a problémát. Azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. Nagyon sokszor Isten ezeket a szituációkat használja arra, hogy megismerjük és elfogadjuk az ő kegyelmét. Nagyon sokszor használja arra, hogy jellemet formáljon bennük. Hogy nem úgy reagálok, mint ahogy 5 évvel vagy 10 évvel ezelőtt reagálnék egy ilyen helyzetre, hanem úgy reagálok, hogy leleplezem Krisztust. A földi ittlétünknek egy másik célja, hogy Istennek a dicsősége meglátszódjon rajtunk, az életünkön, hogy Krisztust leplezzük le, hogy megyünk a világban, és az emberek azt mondják, hogy nem értem. Nem értem. A munkahelyeden azt mondja a kollégát, hogy nem értem ezt az embert. Ez soha nem káromkodik, ez nem lop, pontosan jár be dolgozni, elvégzi a munkáját, nem szidja a főnökét. Mi ez? De hogy... És azt fogja mondani először, hogy nem normális, de aztán utána azt fogja mondani, hogy ez nekem tetszik. Ez nekem tetszik. Gyere, üljünk már egy kicsit, meséld már el nekem létszeres, hogy te miért nem szidod a főnökünket, mikor egy akkora nagy barom állat, hogy életemben nem láttam ilyet. Ezért és ezért és ezért. Mert a szeretet minden vétket elfedez. Azért, mert a szeretet mindent eltűr. És azért, mert a kapcsolatnak a 4 eleme közül az egyik nagyon fontos elem a szeretet. És nem tudok másképp kapcsolatokat fenntartani, hogyha nincs ott tisztelet, ha nincs ott szeretet, ha nincs ott bizalom, és nincs ott megértés és megismerés. Egyszerűen nem fognak működni a kapcsolataim. Ha nem ezeken az alapokon állnak a kapcsolataim, akkor nem fognak működni. Akkor háború lesz. És mit tudom én, harc lesz, keserűség lesz, gyűlölködés lesz, és tönkre megy az életem. De ha igaz az, hogy a sikeres élet 85%-ban a kapcsolataimon múlik, akkor érdemes erre odafigyelnem, hogy igenis tisztelet, szeretet, bizalom és megértés legyen az alapja a kapcsolataimnak. És azt hiszem, ez egy egész jó végszó, nem? Így az üzletemben találkozó végére.